Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó napot, jó estét kívánunk. A Demokrácia most című műsornak egy külön sorozata van, Civil világ Magyarországon címmel, és ennek a sorozatnak a 10. alkalmán ülünk most itt a Civil Rádió stúdiójában. A házigazdák Zsolt Péter, a Méltányosság Politika Elemző Központ képviseletében, és Péterfi Ferenc a Civil Rádiótól. És már a három kedves vendéget hívtunk a mai témánkhoz. Kovács Editet, aki a Közösségfejlesztők Egyesületének az elnöke, Komáromi Mátyást, aki a Gyökerek és Szárnyak Alapítványnak a képviselője, és Romhányi Andrást, aki pedig a Vekerle Társaskör képviselője. Péter, mi is az apropó, amire hívtuk ezeket a neves vendégeket?
Minden egyes alkalommal megpróbálom összefoglalni a dolog lényegét. Tehát, hogy több adáson keresztül végig próbálunk menni egy szociológia kategória rendszerben a civil szervezeteken. És most azt beszéltük meg Péter Ferenc kollégámmal, hogy a településfejlesztés lesz a fő témánk, de én nekem már van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ahogy nézegettem a vendégeinknek a tevékenységét, hát ők közösségfejlesztők. Akkor mi most félrelőttünk? Tehát most mi köze van a településfejlesztésnek a közösséghez? Ez nem biztos, hogy mindenkinek magától értetődő.
Mégis egy nyilvánvalót hagy mondjak, aztán majd hagyok szót másnak is. Alapvetően annyi, hogy mi lakunk ott emberek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi miért van, akkor a települések az emberekért vannak. Mi alkotjuk.
De nem úgy van, hogy a polgármester meg az építési osztály megmondja, hogy hogyan kell, ők a szakértők.
Hát így van,
és
de ez
hát
még egy...
És hát ti meg ott laktok, és hát akkor örültök annak, hogy még egy szökőkút.
Hát aki beletörődik annál, ez rendben van, de vannak, akik nem törődnek bele. És ha egy picit komolyabban vesszük, akkor elég fura az a világ, ahol azon a helyen, ahol én élek, ahol az életterem van, ahol a családomat alapítom, ahol a jövőmet tervezem, ahol a múltam van, a gyökerem van, azon a településen, azon a környéken nem vehetek részt annak a környéknek az alakításában. Nem olyanná válik, amilyenben én szívesen élnék, amit szívesen
és
vállalok.
És a többieket is hát kérdezzem, hogy és részt vettetek ennek az alakításában, hogy hogyan nézzen ki ez a település?
Én a Vekerle képviseletére, jó estét kívánok, és a közönséget is üdvözlöm szeretettel. Az, hogy milyen a mi településünk, mármint hogy a Vekerle telep, az önmagában csoda, építészetileg egy csoda, amit mi örököltünk, és boldogok vagyunk, hogy ezt nekünk megcsinálták valahol valakik. És úgy gondoljuk, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy majd a gyerekeink olyan Vekerle telepet örököljenek, amelyik jobb is, mint amit még mi kaptunk, mert ugye mióta megépítették, elég sokat rontottak rajta. De az, hogy mi legalább javítsunk rajta valamit. Na most én is úgy gondolom, hogy nagyon nem ilyen egyszerű a dolog, mert ahogy mondtad, Péter, valóban ez a helyzet, hogy az önkormányzat okos, ott neki szakemberek vannak, megmondja, hogy mit akar, ráadásul ott különféle érdekek is működnek, és ez elég gyakran ellentétes azzal a véleménnyel, amit a lakosság akar. Na most ugye a lakosság véleménye meg általában 4 évenként, tehát most már 5 évenként fontos, időközben nem nagyon. És ez bizony nagyon kemény és komoly, folyamatos harcot jelent a mi részünkről is. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy a közösség, aki egy telepen él, annak valóban nagyon fontos az, hogy bele tudjon szólni abba a változtatásba, amit az önkormányzat akar. Hát nálunk ez hol sikerül, hol nem.
Hát erre leszünk majd kíváncsi, hogy ez olyan szépen hangzik, tehát olyan idealisztikus, de hogy ennek a reális kimenetele ez hogyan történik, van esetleg folyamat, példa, amiről tudtok beszélni, ami egy konkrét belet lehetett szólni, és végigment a dolog.
Vagy akár konfliktus is itt érdekes,
hát igen, lehet, azt tudjuk,
valami
hogy
nem akart történni, igen. És aztán a helyiek bevonásával érintett.
Hát azt tudjuk, hogy a helyiek akkor jönnek, amikor nekik valami nem tetszik, és akkor kezd odafigyelni az önkormányzat. Tehát ezt a folyamatot már sokan ismerjük, hogy a konfliktusnál mégiscsak odafigyelnek az emberekre. De olyan, hogy előzetesen be tudják vonni, és hogy a lakosok nem esnek egymás torkának, mert öten vannak ott, és 10 félét akarnak, vagy 100-an vannak ott, és 200 félét akarnak. Tehát, hogy itt sok probléma van azért, hogy tudunk-e valamivel többet mondani, mint azon, hogy milyen ideális lenne bevonni a lakosokat, mert mégiscsak ők élnek ott.
Én ez annyit hadd tegyek hozzá, mert...
Komáromi Mátyás.
Bocsánat, igen. Jó estét, én is üdvözlöm a hallgatókat, hogy... Tehát ugye ez az a oldalú megközelítése a problémáknak, vagy ügyeknek, amikor valakitől elvárjuk, mondjuk az önkormányzattól, vagy bármilyen hatóságtól, hogy valamilyen problémákat ő megoldja, de ugye létezik az a verzió is, amikor pedig mi vesszük a kezünkbe az ügyeket. Tehát ugye erre is azért vannak nagyon jó példák, amikor felismernek egy igényt, egy szükségletet, és a lakosok saját maguk oldják meg.
Tehát arra gondolsz, hogy a kezdeményező az nem az önkormányzat, amire reflektál a helyi közösség, hanem a kezdeményező a helyi közösség, amire majd reflektál legfeljebb az önkormányzat?
Pontosan, igen. Igen. Sőt, tehát hogy amikor tényleg összeszerveződnek helyi ügyek mentén, vagy hát amikor civil szervezetek is ugye sok esetben ellátnak mondjuk helyi szükségletekre való reflektálást és megoldást, de mondjuk ehhez szükségük van további lakosokra, aktivitásra.
Hadd ajánljam, hogy a beszélgetésünknek ezen a pontján talán a Vekerle társaskör lehetséges működése az elnevezésből és András bevezető szavaiból úgy körvonalazható. Mátyás a Gyökerek és Szárnyak Alapítványt képviseli, ami egy sajátos helyzetű szerveződés. Egy pár mondatot arra kérünk, hogy mondja arról, hogy az a szervezet, amit te képviselsz, az hogy tud ilyen folyamatokat vagy ilyen kezdeményezéseket inspirálni, támogatni, szóval hogy mi a ti policitok.
Igen, köszönöm szépen a kérdést, mert az első kérdés elhangzott, akkor szerettem is volna kicsit szabadkozni, hogy tehát ugye mi nem a saját lakóhelyünkön vagy környezetünkben avatkozunk be, hanem ugye egy országos támogatói szerepet látunk el. Mi egészen konkrétan közösségi alapítványokat, szervező csoportokat támogatunk jelen pillanatban. Tehát ennek a tehát a mi munkánknak itt a lényeg az, hogy olyan helyi csoportokat támogatunk, és próbálunk segíteni, inspirálni, bátorítani, akik felismerték, vagy kezdik felismerni azt, hogy szeretnék ők maguk helyben változtatni, és végülis és alternatívát keresnek erre. És nagyon jó megtapasztalni azt, hogy egyébként ténylegesen van akarat az emberekben arra, hogy saját maguk kézbe vegyék az ügyeiket, és cselekedni akarnak ez ügyben, és ennek nyomán kezdenek el szervezni egy olyan szervezetet, aki tud reflektálni a helyi szükségletekre, méghozzá egy speciális módon, hiszen ő maga is sokszor nem közvetlenül végez olyan tevékenységet, amivel egy ilyen dolgot megvalósít, hanem teret ad a helyi aktivitásnak, és teret ad annak, hogy mindenki a maga módján valahogy hozzátegyen ahhoz, hogy helyben jobb legyen az élet.
A legjobban most érlelődöttnek, hogy most már akkor azért valami konkrét dolgot is, az előbb Péter is kezdte valamelyikőtöknek, ha van kedve, mondjon a saját működési, vagy a saját látóköréhez tartozó dologból, amikor, hogy mik azok a településfejlesztéshez való hozzájárulás kapcsán történő aktivitások, amiket elképzeljen a hallgató.
Én szívesen mesélnék a Vekelléről, mert az a példa, amit most elmondandó vagyok, az mind a két oldalt behozza, ami sikereket is, meg kudarcokat is hoz magával. A Vekellének a legnagyobb értéke az épített örökség. Ezt, mint mondtam, volt az előbb, az épített örökséget az elmúlt időszakban eléggé sok támadás érte, és eléggé sok helyen kénytelen volt megadnia magát. A Vekerlén létrehoztak egy építészklubot az építészek, akik nagyon komolyan veszik azt, hogy ők bele akarnak szólni abban, hogy a Vekerlén milyen építészeti változások történnek, vagy mit akarnak megtartani. Na most ráadásul azt is sikerült elérni, hogy ennek az építészklubnak az egyik tagja, az a TELF tanácsba, amelyik az építészeti ügyekről dönt a kerületben, bekerült. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy siker. Az önkormányzat értette és bizonyos értelemben fogadta is ezt a törekvést, hogy mi szigorúan szeretnénk betartatni azokat a szabályokat, amelyek a telep elcsúfítását, az építészet elcsúfítását jelentenek. Itt arra kell gondolni, hogy bejönnek az új gazdagok, és mást építenek, mint ami oda illik. Ugye ez alapvetően erről szól. Vagy nincs elég pénz valamire, és ezért trehányul oldják meg a dolgot. Az önkormányzat eléggé nyitottnak mutatkozott ebben a dologban, és különösen kényszerű erővel hatott rá az, amikor a műemléki védettséget, illetve a műemléki jellegű védettséget sikerült megszerezni, akkor ez nyilvánvalóan az önkormányzatra is kényszerítővel hatott, hiszen ezek különféle törvényi előírásokat vonzottak magukkal. Most az önkormányzat ezért ezeket a rendeleteket meghozta, bár azt a szívességet is megtette, hogy hagyott mondjuk egy éves intervallumot, amikor nem volt semmiféle rendelkezés, és akkor bármit lehetett csinálni.
És mi volt a benyomásatok az önkormányzat? Itt partner volt, vagy azért nyomni kellett őket?
Abszolút, mindegy, hát az önkormányzat mindegy nyomni kellett.
Na jó, csak nem, mert ugye ez nem meg egyértelmű, hogy ez az önkormányzat érdeke is, hogy egy egységes település legyen, vagy pedig inkább abban érdekelt, hogy hagyja, hogy a dolgok menjenek a maga útján, és akkor nem tudom, boldogabbak lesznek az emberek, mert olyanná alakítják a házukat.
Hogy az szeretném. Önkormányzatnak mi az érdeke, azt nem tudom. A hivatalnak az az érdeke, hogy minél egyszerűbben menjen a dolog, és valóban ők meg is tettek mindent ennek érdekében, hogy oda bejön egy kérelem, ne kelljen vele vitatkozni.
Ti ez bonyolítottátok.
Igen, tehát akkor ez legyen. Na most, mi azért ezt először nyomtuk, hogy mi ezt szeretnénk, sőt, tehát ez az építészklub, illetve a Vekellei Társaskör több olyan brosúrát adott ki, amelyik ezzel kapcsolatosan a lakosság tájékoztatását, főleg az újonnan építkezőknek a tájékoztatását szolgálta. És én ezért mondom, hogy ez egy ambivalens dolog, mert egyetlen egy visszabontás sem történt, ami mi bejelentettünk, hogy itt olyan építkezés történt, egyetlen egy büntetés nem történt, tehát hogy mondjam, nem értünk ennek a dolognak a végére, ez egy folyamatos harc, de eredményei vannak ennek a harcnak, és ezért azt kell mondani, hogy az önkormányzat volt, amiben partner volt, és volt, amiben nem volt partner.
Jó, ezek érdekes csaták lehettek. Kovács Edit. Neki a sztoria.
Én a Közösségfejlesztők Egyesületének a házatájáról hoztam két történetet most hirtelennyében. Az egyik egy kicsi vidéki település, az a neve, hogy Nádasd, Vas megyében, ahol az önkormányzat már a 90-es évek elején egyszerűen azt gondolta, hogy hosszú távon úgy tudja megtartani a lakosokat, és onnan tudja, ő frissen avanzsált polgármester, akinek van egy polgári foglalkozása, hogy mit kell csinálni, hogy egy 10 éves településfejlesztési tervet, akkor még nem volt ilyen nagyon divatos stratégiákat gyártani, pláne nem cégeknek fiókokba, sok pénzért, és ezt egy közösségi módszerrel akkor újdonságként használta.
És mikor, hányos években járunk?
90 pár. És aztán telt múlt az idő, sok mindent tett, és ezt a 2000-es évek táján letelt az idő, és azt gondolta, hogy ezt meg kell újítani, ráadásul a településfejlesztési törvény is arra szólította fel a településeket, hogy településfejlesztési stratégiákat, meg ehhez kapcsolódó feladatokat lásson el, újítsa meg, ezek legyenek meg, és újra ugyanezt a stratégiát választotta azzal, hogy az a céggel, akivel ő szerződött, arra, hogy egyébként az infrastruktúrális épített területen dolgozzon, tervezzen, hangsúlyossá tette azt, hogy tájékozódjon, működjön együtt egy olyan közösségekkel dolgozó csoporttal, egy közösségfejlesztő csoporttal, akik az emberekből megtudják, hogy ők nem csak azt, hogy ők mit szeretnének, mert azban bőven mindenki nagyon okos, hanem ők mit tennének hozzá ehhez a fejlesztéshez, és hogy mi az, amiben ők egyfelől mondjuk a fenntartásában is felelősséget vállalnak. Ennek azért ismert és gyakorlott módszertana van, de egy egyszerű példát is mondja, hogy például elindította körbe a kézről kézre egy füzetet, amit egyébként amiben az emberek beleírták a véleményüket, átadtak a másiknak, és így a ötödik már az előtte lévő 4-ét is elolvashatta, és így tovább, hogy például különböző ötleteket gyűjtsenek, fórumokat tartottak, stb. És ez a településnek a példája, ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy az építési szabályokat, a különböző törvényből fakadó rendelkezéseket is teljesen lehet, hogyha egy polgármester, egy testület ebben egységes, akkor lehet a lakosokkal együttműködve végrehajtani, például helyi lapot rendszeresíteni, finanszírozni azért, hogy az emberek tájékozottak legyenek ezekben a kérdésekben, tudják, hogy miről kell dönteni, hogy felkészülhessenek arra, hogy lehet, hogy nekik a szükséglet oldaláról fogalmazzák meg a településsel kapcsolatos igényeiket, és erre vannak szakemberek, szociális építészeti szakemberek, vagy jogászok, akik meg tudják mondani, hogy ennek mi a kivitelezése. Tehát a lakost nem azt kell megkérdezni, hogy 50 centis legyen-e a fal, vagy 70 centis, és legyen-e benne vas, vagy ne legyen, vagy fából legyen a tetőszerkezet, hanem mire akarja használni. Ha ezt megtalálja, ez a település, ez egy jó példa hozzá.
Hadd értékeljem, hogy azt mondod ezzel, hogy valószínűleg egy építészirodát bíztak meg, és hogy a településfejlesztési koncepció az nem egy építészeti feladat, vagy nem pusztán egy építészeti feladat, a példából ezt érzékelem, hanem a közösségben van. És mondtál egy másik példát is, amit tervezel.
Mert ez egy trend is a mi tapasztalatunkban most az elmúlt években, hogy főleg a vidéki kis települések, tehát belátható lakosság számú települések nagyon magukra maradtak. És olyannyira, hogy már nem tudnak fölfele nézni, mert nagyon messze van, ahova eddig néztek, és elkezdtek egymásra nézni. És azt mondták, hogy amit a Mátyás az előbb, az elején így mondott, hogy elkezdtek feltalálni néhány olyan dolgot, hogy bizonyos dolgokban nem érdemes várni, hogy a központ odaérjen, a központ szolgáltatása, mert ha nagyon zavarja, akkor megcsinálja, vagy ha nagyon szeretne, hogy legyen, akkor képes arra, hogy megcsinálja. Ez egyébként
már a helyi közösség.
Igen, és ez a Nádasdi példa azt mutatta, hogy ezek a képességek szisztematikus együttműködésbe kihozhatók. A másik egy fővárosi példa, 10. kerület Kőbánya, ahol egy nagyon elhanyagolt lakóteleppel akart az önkormányzat foglalkozni, kértek építészeti tervet, közösségfejlesztőktől közösségfejlesztési tervet, ezeket mind elrakták, majd neki estek a közösségfejlesztői terve benne volt, hogy az embereknek a legnagyobb problémája, hogy nem ismerik egymást, tehát ilyen közbizalmi jellegű mindenkitől félnek. Igen, ez egyébként egy nagyon süllyedő, minden tekintetben süllyedő kis zárt lakótelep, ahol veszélyben érzik magukat időnként, főleg az idősek, és nem ok nélkül, tehát indokoltan, és nincsen terek, ahol összejárnának. Tehát nagyon bezárkóztak is félelemben, nagyon picike 32-35 négyzetméteres lakásokban élnek, és egyszerűen így beszűkültek minden tekintetben. Ezt erre a közösségfejlesztői terület is válaszolt, kapcsolatok, terek, ebben kell indítani a város megújítási munkát, mert hogy persze nem ebben indult a város megújítási munka, megépültek épületek, fölbontottak mindent, és az önkormányzatot olyan mértékben ostromolták a helyi lakosok egyéni beadványai, hogy teljesen már lehetetlenült a munkájuk, ráadásul elkezdtek megépülni mondjuk egy közösségi tér, amire egyszerűen nem volt ember, aki a közelébe menjen. És hirtelen rájöttek, hogy itt vannak a fizikai vívmányok, és az emberek nem boldogok, hanem cserélik az ejtővezetékeket, a főcsatorna vezetékeket, nem tudom én, és nem boldogok, hanem mérgesek, feljelentik őket, petíciókat írnak, hol szakszerűen, hol szakszerűtlenül ellenállnak, akadályozzák a munkát, és utálják az egészet is. És egyszerűen ez egy olyan feszültségpont lett, hogy újra értelmezték a feladatot, és például a munkának a közepén azt mondták, hogy jó, akkor mégis muszáj az emberekkel máshogy boldogulni, és itt például egy ilyen személyes interjúra, az 20 épületből álló lakótelep, és itt egyetemistákkal, önkéntesekkel elindult az a rész, hogy ajtóról ajtóra végigkopogtatni, mi a problémája, hogy lett, és legalább az egy tömbben élőket összeszervezni, azért, hogy ne egyénileg, hanem szervezettel lépjenek fel, ami meg egy kölcsönös érdek volt. Konfliktusok voltak, de mondjuk ez az első lépés volt ebben.
لگ رها کن عاشقا دیوان شو دیوان شو هی لگ رها کن عاشقا دیوان شو دیوان شو بندر دیلی آتش در آب پروانشم پروانشم من در دیلی آتش در آب پروانشم پروانشم هم خش را به گال کن هم خانه را ویران کن هم خش را به گال کن هم خانه را ویران کن وانگه بیان با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
itt a Demokrácia Most című műsor, és abban a civil világ Magyarországon. A településfejlesztésről beszélünk, három szervezet képviseletében vannak vendégeink, Kovács Edit a Közösségfejlesztők Egyesületétől, Romhányi András a Vekerle Társaskör képviseletében, és Komáromi Mátyás a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány képviseletében. Bizonyos fokig az utóbbi szervezet, erre Mátyás már utalt is, hogy is mondják ezt, fura ebben az együttesben, tehát kilóg, de mégsem, arra már utalást tett, hogy ők egy olyan szervezet, csak hogy itt ez a névhez némi magyarázatot fűzek, amelyek próbálnak létrehozni, kezdeményezni más városokban olyan közösségi alapítványokat, amelyek valami módon a bevonásnak, az aktivizálásnak a hátterei lesznek. Majd esetleg ilyenekről beszéljünk.
Hát szerintem beszéljünk róla most, hogyha már így fölvezetted, hogy akkor mit csinál ez a közös alapon? Erről van szó?
Ez egy program neve.
Ez egy közös alapon program, amelynek akkor ti az egyik oszlopos tagjai vagytok.
Így van, így van. Hát a közös alapon program az valóban egy, mondhatni, fantázianév, tehát ugye ez a programnak az elnevezése, amit a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány visz jelen pillanatban, mint zászlós programját, és mi alapvetően egy támogató, inspiráló szerepben vagyunk itt ebben, tehát hogy nem mi magunk hozzuk létre a közösségi alapítványokat, hanem mi csoportokat támogatunk annak érdekében, hogy ők meg tudják szervezni a saját lakókörnyezetükben ezeket az alapítványokat.
Ez konkrétan úgy néz ki, hogy valamennyi tőkével kell rendelkezni, aztán valakinek pályázni kell erre, és valakinek meg el kell dönteni, hogy ti képesek vagytok arra, hogy ennek a programnak a részei legyen is hosszú távú, mert ugye ez egy hosszú távú gondolkodást kíván. Most itt ez a cél. És azt tudom még erről, hogy ilyen pénzgyűjtés, pénzosztás, de ezt már nem ti csinálnátok, hanem azok, akik ebbe a projektbe belépnek, tehát hogy is van ez?
Igen, azt is kérdezzük, hogy ez a kifejezés, amit már többször használta, hogy közösségi alapítvány, ez egy markáns eltérés a hagyományos
intézményrendszerre.
Hát egy pár mondatban, ha ezt összefoglalnád, az akkor segítene talán a megértésben.
Jó, igyekszem, azért ez nem lesz egy könnyű feladat, most elég sok kardinális kérdést tettetek fel. Igen, tehát ez egy nagyon hosszú távú építkező munka, és a mi szerepünk is folyamatosan változik ebben, vagy alakul benne. Tehát az elején valóban mi is tanulmányoztuk és tanultuk ezt a koncepciót, mert közösségi alapítványt, ha mondhatjuk, akkor ez egy nemzetközileg már ismert vagy elterjedt működési forma.
És mi a sajátossága ennek?
És ennek a sajátossága, hát három főpontban lehetne megragadni, hogy mit csinál mondjuk egy közösségi alapítvány. Egyszerűen helyi szinten adományt gyűjt, szinte helyi szinten támogatásokat oszt ezekből az adományokból, a helyi ügyekre, és a harmadik az pedig a közösségépítés.
Helyi szinten.
Helyi szinten.
Tehát itt a helyi, az nagyon érdekes, hogy ez mind a három tevékenységben, bár csak én tettem hozzá a harmadiknál, de hogy ez a lokalitás, ez
igen,
megjelenik.
Ez abszolút fontos, és az, hogy ő egy valamilyen szinten egy támogató szerepben van itt is, ő teret próbál adni a helyi kezdeményezéseknek, és hidat képezni a helyi társadalmi csoportok és aktorok között.
De hát hogy tud, mitől más, hogyha helyben ad, helyben gyűjt és helyben ad, mit tud hozzátenni egy közösségi alapítványa az adományozó és a felhasználó közé? Tehát hogy mi az ő sajátossága ebben, jobban áttekinthetőbbé teszi az ő számára, hogy mire használják a pénzét, vagy mondjad, mert én Bólint bátyát, de én most
igen, több helyen. Tehát, hogy egyrészt az átláthatóság az valóban egy nagyon fontos szempont. Tehát ő egyszerre figyel, vagy próbál figyelni az adományozói és a támogatandó szervezetek, vagy támogatandó ügyek oldalára is. Tehát azáltal, hogy kapcsolatokat épít mind az adományozók terén, és azáltal az őket is segíti abban, hogy a végülis az adományaikkal hozzájárulhassanak, hozzá tehessenek a helyi ügyek megoldásához, vagy helyi ügyekért. Tehát ez számukra is egy fontos oldal, ugyanakkor pedig a kedvezményezettek oldaláról is egy nagyon fontos, tehát ő próbál azért kezdeményező szerepet betölteni, és inspirálni a helyi embereket annak érdekében, hogy tegyenek valamit a közösségért.
Jól értem, hogy nem az, tehát hogy ez abban segít, hogy nem valakitől csak adományt kér, aki aztán adja és lerázza a társágot, hanem az adományadással érdekelté teszi abban, hogy ott valami történjen, és azt ellenőrizze, vagy szóljon bele. Tehát valami ilyesmit érzékelek ebben a tevékenységetekben, mármint a közösségi alapítvány is.
Igen, hát érdekelté is teszi, és tehát mondom, itt szerintem a kapcsolatépítés ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Tehát, hogy kölcsönös legyen ez a kapcsolat, és partneri kapcsolatot építsen, és ezáltal ez azt szerintem ez egy nagyon jó kifejezés erre, hogy teret adjon. Tehát nem, valóban nem csak arról van szó, hogy pénzt gyűjt, hanem ez egy lehetőség az adományozóknak, illetve nem csak, tehát hogy mondjam, tényleg mindenki a maga szintjén tudjon hozzátenni ahhoz, hogy amihez szeretne, és ő meg, tehát ahhoz lehetőséget biztos, hogy az adományozó arra adjon pénzt, amire szeretne, és ezt utána nyomon tudja követni.
Olyan evidenciának tűnik a mi beszélgetésünkben, de azért azt mondjátok már el, hogy a település fejlesztés az nem egy fizikai fejlesztést jelent, azaz, hogy utat építünk, betont fektetünk bele, hogy ezt hogyan viselik a partnerek, azok, aki az önkormányzat, hogy a településfejlesztés az a szóbeli részvétel, a beleszólás is, azt a ti példáitokból ezekre következtetek. Ezt jól veszik a döntéshozók, vagy meg kell velük vívni, vagy megnyerhetők, de meg kell vesztegetni őket, vagy mi a viszony ehhez? Mi a tapasztalatotok a legkülönbözőbb helyeken?
Nem érzelmeskednek szerintem a döntéshozók ezen a kérdésen, hiszen lehet tudni, hogy mindenki tárgyakat szeret átadni. Tehát ami jól fényképezhető, jól elé lehet állni, jól ott marad az utókornak, emblematikus. És ez önmagában szerintem nem is feltétlenül elítélendő. Itt a döntéshozó fejében az egy érdekes kérdés, hogyha átmegy, és mondjuk a közösségfejlesztők egyesülete ilyenekkel, ilyen falakon próbál ajtókat, ablakokat vágni, hogy a helyben lakó emberek és a döntéshozók az nem feltétlenül ellenérdekeltek. Van a beavatkozásoknak és mondjuk a megújításnak, a fizikai megújításnak van olyan szintje, amikor konfliktusban állnak, de ez leginkább attól van, hogy egyszerűen kilép az ember az utcára és arcú csapja őt a változás. De hogyha ez egy közösen felépített folyamat, akkor nem feltétlenül az a közösségi tervezéssel nem feltétlenül más eredményre jut az ember, hanem szimpatizánsokat, támogatókat, esetleg kiegészítő ötleteket talál benne, hiszen józan ésszel egy csomó ember belát dolgokat, és nem mindenhez akar hozzászólni. Csak egy egyszerű példa, Miskolcváros, és most nem is Avas, hanem inkább most csak lecserélték a villamosokat. Ugye ez egy nagy beruházás, és iszonyatos boldog mindenki, hogy zöld nyíl program, és az embere, és akkor ez nagyon hosszan promotálták, tenderek, nem tudom én, mindenfélék, és lehetett tudni, hogy ez egy nagyon drága dolog lesz, és itt nagyon nagy fejlesztés lesz, és akkor elkezdték átalakítani a sineket, a megállókat, és az emberek egyre ez elég nagy várakozást, hamar csalódások és látványos, mert hogy a megállók nem tetszettek az embereknek, áthelyezték olyan helyekre, ahol nem volt jó, és végül megérkeztek a villamosok, azok nem fértek el a sineken, és akkor az emberek egyszerűen tehát így felhördültek a miskolciak, és már mindenki legyintett, vagy nagyon dühös lett a zöld nyírra, ráadásul megérkeztek a fehér villamosok, és érdekes, hogy ilyen apróság például mennyire ki tudta verni a biztosítékot, hogy az emberek fejében nem született meg, hogy ez hogy lesz itt, és más volt a képzet, és ugye ezeket a régi Bécsből örökölt piros villamosokat, aki Miskolcon járat, azt tudja, egy ilyen régies, most már nosztalgikusan régi villamosokat, elkezdték az emberek visszakövetelni. És vissza kellett menni addig a lépésig, hogy az a miskolciaktól nem lehet büntetlenül elvenni a piros villamost úgy, hogy egy sokkal kevésbé szerethető fehér, tehát hogy egy csomó dologban nem praktikus dolgot kapnak, és az lett egy ilyen konszenzus, és az önkormányzatot ez bántott, és a vezető egyfelől dühös volt a saját lakosaira is, az apparátusra is, hogy hát ez egy siker, itt, és egyébként önmagában tényleg az, de egyszerűen nem lehetett sikerre vinni. És egy apropó, egy kezdeményezés, hogy egy módszereket is bedobáljunk, mert tudom, hogy nem elméleti a műsor, de hogy a közösségi tervezésnek ugye egy nagy tere ez az online tér, ami Magyarországon még így ez az e-demokrácia nem annyira nagyon, még a demokrácia önmagában sem nem, hogy még e-betűvel, de hogy az, hogy az emberek véleményformáknak szavazhatnak, dönthetnek, egy ötletpályázat született, egy dialóg program nevében, vagy szervezésében, ahol az emberek ötletelhettek arról, és érvelhettek egy felületen pro-kontra érvekkel, hogy mit szólnak ehhez az ötlethez, hogy mire használják ezeket a kiselejtezett piros villamosokat. És nagyon rövid idő alatt nagyon sok ember regisztrált be, osztotta meg az ötletét, itt a randi villamostól kezdve a különböző szórakozó helyek, wifi villamos, nem tudom én, állandó mozi villamos. Tehát, hogy hova tegyék ezeket a villamosokat. És ez például elterelte ez a kezdemény, és elterelte a feszültségpontot, tehát föloldotta valahol, ezzel együtt elindult egy
szakértő. A feszültség, ami a részvétel hiányából kerül.
Egyszerűen az
csak azért, mert eddig koncentráltak a fehér villamosra, amit utáltak, és akkor most a fókuszt átirányították egy másik, ahol ők a kreativitásuk.
Ugyanakkor viszont azzal, hogy az önkormányzat konstruktivitást látott, elkezdett tetszeni neki, hogy opera villamos, meg nem tudom, mindenféle ötlete, rájött arra, hogy tulajdonképpen ő eredetileg egyet akart adni a közlekedési múzeumnak, vagy nem tudom én, és a többit el akarta adni ilyen vas ilyen alkatrészáron. És rájött arra, hogy egy szimbólumot tud teremteni, és tud adni valami olyat a városnak, amit a kukába dobott volna
enélkül. Megfigyeltem a történeteidben, már nem az első olyan történeted, ami arról szól, hogy elindul a vezetés valamilyen irányba, amiről meg van győződve, hogy az jó lesz, akkor beleszalad valamibe, és akkor jön rá, hogy be kell vonni a közösséget, mert valamit...
Szerintem ez a napi gyakorlat. Nem tudok elképzelni olyan embert, aki ne ismerne ilyen történetet. Az átfordulás a kérdés, hogy ez meg tud-e történni,
mindegyik történeted az átfordulásról szól. Vekerlével kapcsolatban nekem van egy nagyon jó példám, és ez a fekvőrendőröknek a létesítése. Nem tudom, hogy ebben volt-e valamilyen érdekeltséged, vagy ismered-e ennek a megszületését.
A fekvőrendőröket még akkor csinálták, jó 8 évvel ezelőtt, amikor még mi, tehát az a csapat, akikkel mi dolgozunk, azok még nem dolgoztak, nem kérdezték meg a lakosság véleményét, mint hogy általában is nálunk az a tapasztalat, hogy nem kérdezik meg a lakosság véleményét. A helyzet a következő, mi tapasztalatunk az, hogy az önkormányzat úgy gondolkodik, hogy akinek az Isten hatalmat ad, annak eszet iszott hozzá, hogy azt a feladatot el tudja látni.
Nem így van.
Ez teljesen egyedi idők.
Éppen ezért a legtöbb esetben valóban arról szól, hogy kénytelen az ott lévő lakosság valamilyen módon szavát fölemelni az önkormányzat egyébként lehet, hogy nagyon jó szándékú, és lehet, hogy nagyon szakszerű intézkedése ellen, azért, mert nem kérdezik meg a lakosságot. Na most én nekem ráadásul az a tapasztalatom, hogy az önkormányzat ebből nem tanul. Tehát ezt minden alkalommal eljátsza, hiába jön rá arra, amit például Edith is mondott, hogyha bevonja a lakosságot, akkor egy sokkal értelmesebb eredmény született, nem kell konfliktust, nem jön létre konfliktus, és adott esetben olcsóbb, és hát a legfontosabb, hogy a lakosság egyetértésével találkozik.
Tehát erőforrás lesz a lakosság, nem pedig egy leküzdendő.
Igen, de nem mond a hatalmáról, hoppá. Hát itt ez a probléma, hát hogy abban a pillanatban, mint a lakosság beleszólhat, akkor az ő hatalmi pozíciója gyengül meg. Az ő véleménye szerintem nem.
Ez Meg hogy melós dolog be van.
Nagyon melós.
Nagyon melós.
Hát igen, legalább annyira melós, mint a civileknek, ugye a saját szakértelmüket a saját szabadidejükből adni, miközben a hivatalnak ott vannak a fizetett apparátusa, és ott vannak a szakemberei. Tehát ez valóban nehéz, de azért én azt gondolom, hogy vannak jó példák. Hát Vekeli jó példát is tudok mondani, éppen alkalmaszint egy-egy tér átalakítására. Tehát 2008-ban, amikor a Vekele centenáriuma volt, akkor két teret is átadtunk. Az egyiket Győri Otmáról neveztük el, a másikat, ő volt a telepnek a mindenesze, amikor a telep megszületett. A másikat pedig Párci Istvánról, ő pedig a főpolgármester volt. Ebben nagyon jól együtt tudott működni az önkormányzat és a Vekellei társaskör. Tehát azt kell mondanom, szinte tódítottuk egymást abban, hogy jó ügyet hozzunk létre, és meghallgattuk egymást, és azt gondolom, hogy jó ügyet hoztunk létre mind a 2000-ben.
Hát, hogy ne maradjon elvarratlan, hogy miért dobtam be ezt a fekvőrendőr dolgot. Másutt azt látom, hogy a lakosok szeretnék, hogyha házuk előtt nem lenne nagy forgalom, de viszont másutt meg szeretnének haladni az autóikkal. És azért Vekerle volt annyira zseniális, most hagyd dicsérjem itt szembe Vekerlét, hogy egyszerre hozta létre ezeket. És akkor ez rögtön egy kompromisszumos dolog volt, akkor elfogadták az emberek, hogyha előttem lelassulnak az autók, és az én gyerekeim biztonságban lesznek, a kirohannak az útesre, akkor cserében nekem is már lassan kell menni másút. Úgyhogy mind esztétikailag jól csinálták meg, szerintem mind abban, hogy nem ugrottak egymástak a lakosok. Nagyon sokszor ezzel operál ugye az önkormányzat, hogy elkezd valamit, és utána hagyja, hogy összevesszenek. És nem a konszenzust keresi, hanem a hatalmát így tartja meg.
És széttárja a kezét? Hogyha ti is veszekedtek, akkor mit tudok tenni?
Coming to the USA. Ez itt a Civil Rádió, az FM 98-on, és a Demokrácia Most című műsorban a Civil Világ sorozat keretében három vendégünk van, a Közösségfejlesztők Egyesületétől Kovács Edit, a Vekerle Társas Körtől Romhányi András, és a Gyökerek és Szárnyak Alapítványtól Komáromi Mátyás. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt 40 percben. Megpróbáltuk azt érzékeltetni, hogy a településfejlesztés, ami a mostani fő témánk, az nem pusztán egy fizikai fejlesztést jelent, és valamennyi példánk arra utalt, hogy hogyan lehet a helyi lakosságot is valamilyen szempontból a fejlesztésbe, vagy a fejlesztés megtervezésébe bevonni. Ezek voltak a kulcsszavak, hogy bevonás, részvétel, párbeszéd, vagy ezeknek éppen a hiánya. Ami érdekes, hogy van olyan szervezet a mostani vendégeink közül, aki lokálisan egy konkrét helyen végzi a munkáját, és ez a tevékenységének a teljes fókusza, és van olyan, amely országos tekintetben ilyen típusú programokat végez, de amennyi példát elmondott például Kovács Edit a Közösségfejlesztők Egyesületének kapcsán, azok is mindig a lokalitásban realizálódnak, és ugyanezt mondta Komáromi Mátyás is, tehát igazából a településfejlesztés, talán ez nem nagy találmány, ha most azt mondom, hogy ez egy lokális, egy helyi ügy, helyi szinten történhet, vagy a helyi polgárok önmaguk találják ki, mint ahogy ez, és animálják, mint ahogy ez a Vekerlén a példáink szerint zajlik, vagy külső segítőket fogadnak, akik valamilyen módon a helyi embereket próbálják meg aktivizálni. Talán ha erre néhány példát mondanátok még, hogy lehet egy külső ember beavatkozása, milyen helyzetet teremt, tehát hogy tud-e egy külső beavatkozás organikus, tehát szervessé válni, hogyha érthető a kérdésem. Tehát, hogy nem kívülről kitalált dolog a beavatkozás, hanem mi is a beavatkozásnak itt a lényege, hogy valamilyen külső kitalált célt visz oda a közösségfejlesztő, vagy az alapítvány, vagy valami mást?
Hát mindenképpen, tehát több irányból meg lehet közelíteni. Én egy picit, amíg kérdeztetek, más fele is jártam, és kihasználom az alkalmat, hogy tulajdonképpen nem arról beszélünk, vagy legalábbis én semmiképpen nem arról szeretnék beszélni, hogy itt vannak szereplők, akik okosok és hozzáértők, és vannak szereplők, akik nem, és akkor most rosszul van kiosztva a lap, és cserélni kell, hanem valami olyasmit, hogy akkor lehet tartós, és viszonylag a köz által elismert és elfogadó, támogatott változásokat előidézni, ha az mondjuk abban mindenkit a saját szerepében szólítunk meg. Tehát, hogy van egy olyan kompetencia területén, mint lakos, hogy azt érzem, hogy a helyi, a szükségleteim, a vágyaim, az elképzeléseim, az az én kompetencia területem, hogyan szeretnék itt élni. Nem tudom, hogy ezeknek van-e realitás, és a szakemberek jönnek itt, mindegy, hogy milyen típusú szakember, akik behozzák a módszereket, a megvalósításoknak az útjait, és akkor jönnek a döntéshozók, akik a lehetőségeket és a korlátokat próbálják ebbe tenni. Tehát, hogy ez egy társas játék. És ebben szerintem nem az a legnagyobb kérdés, vagy hogy ki hozza be az ötletet, vagy a változtatásnak a szándékát, hanem számol-e a többi játékossal, vagy ő egyedül akar játszani ezen a terepen. És ugyanúgy, ahogy a lakosok is nyilván, ha azzal találkoznak, hogy már folyton valami fölmérgesíti őket, és akkor az az érzésük, hogy már eleve felpaprikázódva mennek, az nem egy konstruktív hozzáállás, tehát nyilván ott egy vita van, és az átfordítás valószínűleg sokszor azért az én asztalom most ezek szerint, mert hogy akkor kezdik komolyan venni, mondjuk adott esetben a döntéshozói, vagy a szakértői szereplők, hogy ja, hát úgy itt emberek vannak, és nem tudnak átmenni az úttesten, és akkor ez őket zavarja, na hát akkor talán kéne egy gyalog átkelő. És a párbeszéd ezeket megelőzheti.
Úgy, adjunk nekik néhány piros villamost, annyira.
Egyszer Csepelen, és akkor itt jön, ahonnan indulunk. Csepelen egy nagyon, szerintem ez egy nagyon kedves példa, és sokszor elmesélem, hogy egy közösségi házban szomszédsági önkéntes képzést tartottunk a helyi közösségi ház vezetőjének a szervezésében. Azt szerette volna, hogyha a ház az végül is betöltik az emberek, és hogy nincsen olyan fizetett, előre tervezett program, amire neki csalogatni kell az embereket, hanem azt gondolta, hogy ez egy üres, az a neve egy közösségi ház, és hogy találja meg az ember, ki mit akar benne csinálni, azt csinálja meg. És ennek a képzésnek a keretében voltak ilyen, hogy mivel elégedett, mit változtatna, és akkor sokan elégedettenek voltak, hogy a közösségi házzal szemközti oldalon áll meg a busz, ami jön a belváros felől, és nincsen gyalogátkelő, amin át lehet jönni, át lehet jönni a házhoz. És akkor ezen hosszan ment egy beszélgetés, ugye az érdekképviseletről volt szó, aláírásgyűjtés, hogyan lehet egy ilyet elintézni, de ült a terembe két idős ember, nyugdíjas házas pár, kertváros, akik gondolták, hogy hát mi ez a nagy töketlenkedés, hát aranyos ez a kis hölgy, aki tartja ezt a foglalkozást, de hát ők elmentek egy sarokkal odébb, vagy öttel, ahol volt gyalogátkelő, lemérték a méreteket, kivonultak este, a néni tárcsával állt az úton, a bácsi pedig rajzolta föl a gyalogátkelőt, és festette. Egészen addig, amíg elkezdték őket kikerülni, mindenki nézegette, mit csinálnak, és aztán másnapra már természetesen a fél önkormányzat ott volt. Tehát 5 éve téma volt ez, hogy gyalogátkelőkkel, tehát ennek a... És onnantól kezdve másnap megérkezett a közösségi házba a vagyonkezelő, a rendőrség, a nem tudom én, a fővárosi szakhatóság, mindenki ott nyüzsgött, telefonált a ház vezetője nekem, hogy azonnal gyere ide, mert botrány van, és ezt te fogod elvinni ezt a balhét, ebből kiderült, hogy én voltam ez a képző kislány akkor. És nagyon nehéz helyzet volt, mert konkrétan büntetőjogi eljárást indítottak közvagyonrongálás címmel, és ott állt ez a kedves házaspár, hogy ők nem
csak
értik.
Ők csak cselekedtek.
Hogy nem értik, hát ez a megoldás. És hogy miért? És megpróbáltak elmagyarázni nekik, nem akarom itt az összes időt elvenni, de ez egy sok szempontból megvizsgálható történet, nem happy end a vége. A mai napig nincs ott gyalogátkelő, mert akkor hirtelen úgy tűnt, hogy lesz, megúszták ezek az emberek, de iszonyatos munka volt, hogy ne büntessék meg őket azért, mert egy nagyon nyilvánvaló szükségletre, egy nagyon nyilvánvaló logikus választ adtak, csak éppen semmilyen szakadó, tehát ugye másokkal nem egyezett. Tehát az alulról jövő cselekvésnél is fontos az, hogy észrevegyük a játékosokat, de a fölülről.
Én megpróbálom másképp értelmezni ezt a történetet, méghozzá úgy, hogyha egy vezetés nem hajlamos észrevenni a szükségletet, akkor abból előbb-utóbb ilyen önbíráskodós megoldás lesz, ami senki nem jár jól.
Igen.
Tehát nem kell ezt
megvárni. Ez a vagyonvédelemnél, a közbizalom, vagy közbiztonság nem mindenhol előfordul.
Ennek a történetnek ez a pozitív üzenete, hogy ezt nem kell megvárni, hanem cselekedni kell.
Bár általában az igazi aktivitás valami érdeksérelem kapcsán szokott felmerülni, más szempontból néha hibáz véletlenül egy hatalom, ami nagyon ritka a magyar valóságban, helyi szinten is, meg országos szinten is, akkor az tulajdonképpen egy inspiráció a lakosságnak, hogy na most fogjunk össze, mondom egy némi malíciával, igen, vagy iróniával.
Ez volt a fakivágás, ami mindenkit aktivizál. De arra kérlek titeket, hogy mondjatok még ilyen negatív dolgokat, mert
nekünk éppen most van Vekelin egy ilyen. Ez a sportpálya. Az a helyzet, hogy a rendszerváltást követően az önkormányzatok egyre sorra olyan lépéseket tettek, amivel a Vekerlét megfosztották a közösségi terektől. Tehát volt egy moziépület, ezt a mozit eladták, ez most 10 éve teljesen be van zárva, semmi nem működik ott.
Ez az Adi mozi.
Ez az Adi mozi, így van. Ezt eladták, és arra hivatkozva, hogy ez magántulajdonban van, az önkormányzatnak semmi joga ezzel a dologgal bármit is kezdeni. És ez igaz is, jog szerint. Csak a helyzet az, hogy ezt egy korábbi önkormányzat eladta, a jelenlegi önkormányzat jogfolytonos utódja örökölte ezt a helyzetet, tessék pénzt előteremteni rá, és visszavásárolni. Tehát ilyen egyszerű a dolog a mi szempontunkból. Na most az önkormányzat szempontjából nyilván nem, mert nem akarja, tehát mindig tudjuk, hogy mindenre van pénz, kivéve arra, amire nem akarnak. Na most ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon fontos dolog, a Zoltán utcában van egy sportpálya. Ennek a sportpályának most már évek óta, és hát azt kell mondanom, hogy önkormányzati, tehát helyi választások függvényében...
Átívelő.
Igen, átívelő, és ilyen ciklikusan változó probléma van. Ezt a sportpályát, ezt egyre inkább teniszezésre kezdték átalakítani, azért, mert az a vállalkozó, aki az éppen aktuális önkormányzatnak, mert ugye változtak az erőviszonyok nálunk is, az éppen aktuális önkormányzatnak a kedvence volt, az teniszt akart rajta csinálni. Tehát így szoktam mondani, hogy történelmileg így alakult, ezt így hívjuk, hogy történelmileg így alakult, hogy a teniszpályák lettek túlnyomó többségben. Most annak idején mi elég erőteljesen felemeltük a szavunkat, és elmondtuk, hogy...
Ez jelenti azt, hogy nem elsősorban minden nap teniszezni akarnak a vekerleiek.
Igen, ez azt jelenti, hogy van egy olyan réteg, nem is feltétlenül vekerlei, aki szeret ott teniszezni, és akar ott teniszezni, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyez, és meg is kell ezt a feltételt teremteni, hiszen ez egy bejáratott dolog. De hogy az egész pálya lényegében erre van ráállva, ez nem jó. És akkor a lényeg az, hogy mi elég erősen vertük az asztalt, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor csináljatok egy tervet. Ugye ismerjük, ez a kifullasztás első időszaka. Nekiálltunk és csináltunk egy tervet, amelyik úgy gondolom, hogy megvalósítható. Na most akkor ezt elodázták, ugye nincsen pénz, stb. Teljesen mindegy, természetesen veszítettünk ebben a dologban, és az önkormányzat kitalálta azt, hogy mégiscsak meghirdeti azt, hogy bérbe adja, mert korábban a polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy ő úgy képzeli el, hogy az önkormányzat és a vekerlei társaszkör majd ezt közösen tudná működtetni. Igaz, hogy ez választás előtt volt, nem a mostani, hanem előtte lévő választás előtt volt. Ezt mondtam, de azt gondoltuk, hogy jó, mi erre szerettünk volna építeni. Na, a lényeg az, hogy természetesen bérbeadták, természetesen nem működött ez az egész, illetve a tenisz működött, valami hihetetlen módon nem teljesítette a bérlő azokat a feltételeket, amelyeket vállalt. Ezeket aztán, hogyha egy zárt ülésen keresztül fölmentették a teljesítés alól, és így tovább, és így tovább.
És tehát, mi a helyzet most?
Igen, most a helyzet az, hogy újra meghirdetik ezt, leválasztottak belőle egy kicsi részt, és azt mondták, hogy oda dobták nekünk koncként, hogy na hát akkor ide csináljatok ti magatoknak valami közösséget. Ez a vekerleieké. A másik részét pedig most már nyilvánvaló, hogy ez csak bérbeadással működik, nyilvánvaló, hogy ez elsősorban teniszezésre működik. Tehát ugye mi kérdeztük, hogy ezek hol voltak konszenzusok, vagy hol volt, hol született erről konszenzus, vagy hogy volt valami felmérés, ami ezt így ki lehet jelenteni, teljesen mindegy. Tehát mi most ezzel 3000 négyzetméter fölött gazdálkodhatunk, illetve hát elmondhatjuk, hogy mi mit szeretnénk, és tudjuk, hogy az lesz a válasz, hogy nincs rá pénz, mert hát azért valamennyi pénz kell hozzá. Na most azon a szakbizottsági ülésen, amelyik az önkormányzati döntés előtt ezt tárgyalta, mi elmentünk, és én valóban föltettem azt a kérdést, hogy az önkormányzat itt mit akar valójában. Azt akarja, hogy a lakosságnak a célját szolgálja ez a terület, bevételt akar belőle szerezni, vagy pedig egy számára kedves bérlő számára szeretné kiadni ezt. Mert hogy erről is beszél, arról is beszél, de leginkább a cselekedete az bizonyítja, ami most valóban történik. Egy olyan pályázatot írt ki, amit nagy valószínűséggel tudjuk, hogy melyik pályázó fog megnyerni.
Jó, és tovább. Ezt a történetet értjük, igen. De az Adimozi történetét nem értjük, mert ott az önkormányzatnak sem érdeke az, hogy álljon ez az ingatlan. Tehát semmi haszna nincs belőle, mert nem havernak kerül oda, hanem az ott mindenki szenved attól, hogy az nincs jól kihasználva. Én hallottam olyasmit, hogy éppen lakossági közegből, lehet, hogy éppen tőletek voltak próbálkozások, igen, hogy megfogalmazzák, hogy valami olyasmit kéne itt csinálni, ami a régi tulajdonosnak is esetleg majd tetszeni fog, mert hát őnek is csak áll benne a pénze, nem tudja eladni, próbálja, de nem tudja eladni. Tehát, hogy össze kéne kötni ebben az esetben a tulajdonost, az önkormányzatot és az ötletelő lakosságot, amiből egy mindenki számára akár rentábilis megoldás kijöhetne. Ebben a folyamatban hol tartotok? Mert tudom, hogy ez elindult.
Igen, valóban így van. Ez a folyamat elindult, és olyan értelemben talán eredményeket is értünk el, hogy időről időre kinyitották nekünk az Adimozit, és időről időre ott valami közösségi tevékenységet lehetett folytatni, amelyiknek az egyik része pont az volt, hogy mit kezdjünk az Adimozival, ha egyszer a miénk lesz.
Ez mindig jó lesz.
Igen, ez egy nagyon gyönyörű dolog, de ez az egész Adimozi ügy mindig ott megáll, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy neki nincs pénze, és egyhamar a belátható időn belül annyi pénze nem is lesz, hogy ezt megvásárolja. Hát ez egy ilyen 230 millió forint körüli összeg. És innentől kezdve valójában az összes energia, amit belefektetünk, azért értelmetlen, mert most mi kitalálunk valamit, de lehet, hogy ez 5 év múlva, amikor esetleg aktuálisá válik a mozi megvásárlása, már nem lesz aktuális.
Nem tudom, Mátyástól megkérdezhetem, hogy szoktatok-e találkozni ilyen aktív egyesületekkel, vagy inkább az a problémátok, hogy valamiféle vért kell pumpálni a helyi lakosokba? Tehát mit kezdtek az ilyen vehemens társasággal?
Szerencsére szoktunk, azt kell, hogy mondjam. Hát nekünk igazából pont ez volt az egyik nagy, hát ami nekünk is lendület adott, és egy nagyon jó érzés volt, hogy amikor kiírtuk a pályázatot, hogy partnereket keresünk, akkor nagyon szép meglepetés volt, hogy országszerte elég sok érdeklődő volt, és ugye jelen pillanatban 6 csoporttal dolgozunk együtt, és tehát nagyon jó azt megtapasztalni, az emberek a saját szabadidejükből teljesen önkéntes módon mennyi energiát tudnak és tesznek bele abba, hogy egy jó ügyért, azért az ügyért, hogy szeretnek tenni valamit a saját lakóközösségükért. Úgyhogy jók a tapasztalatok.
Le kell zárjuk, lassan eltelt az egy óránk. A településfejlesztésről beszéltünk, de igazából ennek az egyik oldaláról, arról, hogy a helyi közösséget hogyan lehet mozgósítani, részben egy toleráns, talán valami közösségi munkásból lett helyi polgármester által, hogyha az önkormányzat akarja, vagy valami ellen, ami nem akar magától létrejönni, tehát az öntevékenység próbál, vagy az érdeksérelem próbál valamilyen párbeszédet, vagy valamilyen bevonást, a részvétel lehetőségét kiharcolni, megteremteni. Beszéltünk arról, hogy ez hatalommegosztást jelentene, és ezért nagyon gyakran a hatalmi szereplők ezzel nagyon tehát nem szívesen kezdenek egy olyan folyamatba, amiben a látszólagosan a hatalommegosztás történik, miközben, és erre is csak utalást tettünk, hogy a hatalommegosztás egyáltalán nem biztos, hogy a hatalmi szereplőket csorbítaná. Sokkal többre most nem tudunk jutni ebben a lejárt műsorórában. A vendégeink voltak Kovács Edit a Közösségfejlesztők Egyesületétől, Romhány András a Vekerle Társas Körtől, és Komáromi Mátyás a Gyökerek és Szárnyak Alapítójától. Pitványtól, Zsolt Péter és Péterfi Ferenc, köszönjük a figyelmüket, nektek pedig, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
Köszönjük, viszlát. Her life.